cut through all the chaos and find your way when you've been so lost. But I wanna be your heart's compass, give you comfort and a purpose. Hey. My love is deep, my love is wide, my love will rock you like a baby through the night. Oh, through this life, you're gonna need somewhere to fall, somewhere to fly, somewhere to lean. Let it be, let it be,
let it be,
let it be.
Hát igen, mindjárt a Samu beleszól ebbe a beszélgetésbe, de hát ez egy állatbarát műsor, úgyhogy reméljük, hogy állatbarátok hallgatnak minket. A vendégünk dr. Jandó Tamás állatorvos, akivel az akut kérdésről beszélgettünk eddig a kisállatok felmelegedéséről és annak kezeléséről, illetve érdemes megnézni, hogy melyik állatnak mennyi a hőfok, a normális hőfoka. Nem tudtam, hogy a nyusziké ilyen nagyon magas. Nem, nagyon alacsony, magas. Bocsánat. Magas? Mm-hmm. Aha, tehát a logika abban, ami mentő magasabb, annál rosszabbul viseli a meleget.
Nem, nincs, tehát hogy minden állat ugyanazon a hőmérsékleten nagyon rosszul viseli a meleget. Tehát ez a 42-43 fokos testhőmérséklet, ez már fatális lehet minden állatnál. Ez független attól. Ja, csak felvegy. Nem mindegy, hogy milyen a... tehát mennyit tud ez változni. Ugye nyilván, hogyha van egy 36 fokos emberünk, és 43-ig föl tud menni a hőmérséklete, akkor nagy a mozgásterünk. Ha van egy 41 fokos nyulunk, és 42-43-ig mehet föl, akkor nem annyira nagy a mozgásterünk.
Hát nem. Hát nem. Szóval, hogy a másik, ahol a múltkori alkalommal abba hagytuk ezt a beszélgetést, és ma is bele-bele csaptunk az állatorvosi szakmába, annak a rejtelmei szépségébe. Te mit szeretsz a szakmádban, kérlek?
Igen, ezt meg. Az előbb feltetted, nem tudatosan kerültem el, tehát nem ez volt a cél. De megint azt tudom kiemelni, hogy ez folyamatosan, dinamikusan változik. Szóval,
már az érzésed, az a
igen, hivatásod? Ugye én abban a speciális helyzetben vagyok, hogy a munkatársaim nem motiválnak, mert nem állnak fölöttem, úgymond cégvezetési szempontból. És éppen ezért nekem saját magamnak kell megteremtenem a belső motivációmat, illetve megtalálnom azokat a külső tényezőket, amik alapján el tudok indulni. És
állatszeretet?
Nagyon-nagyon sok ilyen van, tehát ezt nem tudom egy dologra levinni. Uh-huh. És azért nem mondom teljesen igazat, és ha esetleg hallgatnak a kollégáim, akkor nem így értettem, mert amúgy nagyon tudnak motiválni. Tehát, hogy én borzasztóan szeretek tanítani, fogalmazzunk így, vagy hát mondjuk úgy, hogy a tudásomat megosztani. És legyen szó egyébként iskolákról, mint ahogy ugye ezt már mondtam, hogy rendszeresen járunk iskolákba, járok iskolákba egyébként előadásokat tartani, de ez igaz egyébként a kollégáimra is, én nagyon szeretek velük foglalkozni, és nagyon sokat tudok én is tőlük tanulni, és nagyon sokat tudok én is nekik tanítani, és ez például ez az egyik tényező, hogy ez nagyon tud motiválni. De igen, hát nyilván ott van az állatszeretet, és egyrészt nagyon fontos az, amit mondtam, hogy ez időben is változik, az én életkorommal folyamatosan, illetve fogalmazhatunk úgy is, hogy térben változik, mert nem ugyanazt szeretem például a három rendelőnkben, mindegyikben egy picit mást.
Hol vannak a rendelőitek? Nyugodtan lehet ez reklám, ez már tényleg.
Az az érdekes egyébként, hogy van egy ilyen struktúráltság ebben a rendszerben, vagy szinte egy egyenlőszögű háromszöget ír le a Budapest térképén. Az egyik az a Dunának a budai oldalán, Budafokon van, a másik az a Dunának a pesti oldalán, 18. kerületben, és a harmadik az pedig a 10. kerületben, nem az a centrumhoz közel van már, ott az volt a cél a harmadik rendelőnek a megnyitásakor, hogy valahogy bekötődjünk a belvárosba egy picit jobban, mert amikor én gyerek voltam, és volt egy kutyánk, mi a keleti pályaudvarnál laktunk, ide viszonylag közel, szüleim még most is ott laknak, akkor mi ott a belvárosban jártunk állatorvoshoz, és ezért
hát valahogy... Hát az István utca elég közel volt, és akkor még mindenki...
Nem, az egyetemre jártunk be. Nekünk volt egy viszonylag jó kapcsolatunk egy állatorvossal, és akkor hozzájártunk. Én egyébként nála kezdtem úgymond a pályafutásomat, egyetem másodévétől kezdve én hozzá bejárogattam dolgozni, és akkor így metrovonalra került ez a harmadik rendelő, ugye ez az Ecseri úti metroállomásnál van, az Üllői úton a 10. kerületben. Amúgy laktunk is a 10. kerületben a feleségemmel, ezért van egyfajta vonzódásunk oda, és akkor ott akartunk volna mindenképp rendelőt nyitni.
Hadd kérdezzem meg zárójelben ezt a kérdést, hogy látsz egyébként van bizonyos területeket érintő visszajáró olyan betegség, vagy olyan pacientúra, akik, tehát más problémáik vannak az állatoknak itt, meg ott, meg amott? Van ilyen megfigyelésed, hogy más problémával?
Biztos, hogy igen. Úgy értem, hogy vannak olyanok, amik mondjuk nem annyira fordulnak elő egy belvárosban, csak gondoljunk bele például a toklászosodásba.
Itt például.
Viszonylag jól nyírják a füvet, viszont vannak olyan helyek, ahol nem. Egyébként halkan megjegyzem, hogy itt akkor most fölmerülhet a mélegelő jó-e vagy nem kérdéskör, hiszen nem nyírják a füvet. A toklász alapvetően amúgy a lenyírt fűből kerül bele általában a kutyákba. Szerintem a statisztika az inkább azt tudná kimutatni, hiszen azok, amik kiszáradnak, azok, amik nincsenek eltakarítva, és aztán a kutya belelép. Most az, ami kalászos, és a kutyának a testmagasságában van, és nem a talpánál, az valószínűleg kevésbé megy bele a talpába.
A fülébe bele tud menni.
De a fülébe bele tud menni, ez így van. Szóval ez például ilyen.
Milyen? Van még esetleg ilyen? Ami, nem tudom, valahol jobban elhízott kutyák vannak, valahol nyilván több a kullancs, valahol...
Nem, ezt nem tudom így kijelenteni. Nem. Ennyire nem exakt. Szóval mindennel találkozunk, és ugye nekünk viszonylag speciális abból a szempontból a pacientúránk, hogy sok olyan visszajáró betegünk van, akit hosszú távon menedzselünk. Tehát nem arról beszélhetünk, hogy egyszer eljön hozzánk, megcsináljuk a lábát, és akkor viszontlátásra. Hanem mondjuk egy autoimmun beteg, kutya, macska, akinek a menedzsmentje hónapokig, évekig, vagy adott esetben élethosszig tart, és viszonylag sok ilyet kezelünk egyébként. És ennek köszönhetően ebből nem tudok ilyen lokáció alapján statisztikát levonni. Ráadásul azért Budapest elég kicsi amúgy ebből a szempontból szerintem, és nagyon sok állatorvosi rendelő van Budapesten.
Nagyon sok. Hanyagoljuk is, a szakmát szép hivatásod szépségéről volt szó, és hogy motiválnak a munkatársak is, az állatszeretetre így legyintettél, hogy túl sok...
Nem, tehát hogy az állatszeretet az egy olyan kérdéskör, hogy akkor milyen állat. És megint azt tudom mondani, amikor mi elkezdtük a saját rendelőinket, akkor ilyen nagyon aktívan belevetettük magunkat a feleségemmel az állattartásba, tehát bőségesen kétszámjegyű volt már az állatoknak a típusa is, amit tartottunk, nem csak a számuk.
Kétszámjegyű? Csirke, kutya, macska?
Hát igen, ennél azért több volt. Tengeri malac, nyúl, szakállasagáma, kígyóból kétfajta, háromfajta teknős, akkor tartottunk kaméleont. Szóval volt nagyon sok minden nálunk, és hát aztán szépen, ahogy gyűlt a munka, nyitottuk az új rendelőt, és mi egymást, akkor utána ezeket az egyedeket nem pótoltuk, fogalmazzunk így.
Mondjuk egy teknős meg egy agáma elég sokáig.
Ezek még megvannak, de a csirkék azok már nincsenek meg, a tengeri malacok már nincsenek meg, hát azért ez közel 10 éves periódus.
Viszont lettek gyerekek.
Igen, ez igaz. És igen, csak ugye hát a gyerek az egy idő után kiveszi magának a hűtőből az ételt, a csirke meg nem teszi ezt meg. Szóval igen, és...
A szakmám szeretete.
A szakmám szeretete, bocsánat, igen, kicsit elterelődött a figyelmem, hogy például akkor nagyon hevesen benne voltam abban, hogy úristen, mennyire jó az, hogy állatot lehet tartani, milyen sok örömet tudnak ezek az egyetek adni, aztán utána, ahogy elkezdtek elmenni ezek, akkor ugye az ember találkozik a kudarccal és a szomorúsággal, aztán utána rájön arra, hogy mekkora terhet ró ez rá valójában, mind az ellátásuk, mind ezek a csalódások. Szóval azért, amikor az ember ott sír egy csirkének a teteme fölött, az hát elég szomorú tud lenni.
Ha eddig nem ismerték volna meg Jandó Tamás személyiségét, most akkor.
és az a helyzet, hogy éppen ezért ez is nagyon változott bennem, aztán, hogy mennyire és mit, hogyan állok ezekhez a dolgokhoz hozzá, hiszen egy nagy részét például aztán utána a szakmában kapom meg. Tehát például, amikor cuki kölyök állatokat látunk a rendelőben, az nagyon jó, és milyen jó, és milyen boldog vagyok tőle, és mennyire fel tud villanyozni. Amikor mondjuk le akarja rágni a karomat, akkor az kevésbé.
Meg hát szóval, hogy idős állat. Felmerült bennem a kérdés, hogy szerinted én azt tapasztalom, a gyerekkoromból merítkezem először, amikor régen az állatokat, a kutyákat, macskákat nem hordtuk állandóan állatorvoshoz. Ma, hogyha találkozol egy kutyával, hogyha találsz egy kutyát mondjuk, azt mondja mindenhol is mindenki is, hogy azonnal vidd el egy állatorvoshoz, hogy derüljön ki, hogy nem beteg. Most nem a csipezésről beszélek, szóval, hogy valami elképesztő mód megváltozott a szemléletünk szerintem az állatokhoz, meg az állatorvoshoz viszonyítva.
De ez nem baj. És most nem csak saját magam szempontjából mondom ezt, meg nem tudom, reklám szempontjából. Nézzük meg azt a logikát, és ennek egyébként én nagy híve vagyok, hogy azért az elmúlt évszázadban nagyon intenzíven elkezdtünk tenni azért, hogy az egészségünk az hogyan alakul, hogy jó legyen, mit teszünk, hogyan mozgunk, mit csinálunk saját magunkkal. Az állatainkkal szemben ezt még nem tesztük, vagy tettük meg egyébként ilyen mértékig, ez mostanában kezdődött el, és ami ezzel párhuzamosan egyébként elindult szerintem a humán vonalon, az a mentál higiéné. Szóval az, hogy szellemileg jól vagyunk, szellemileg, mentálisan jól érezzük magunkat, az egy pontosan ugyanilyen terület. 50 évvel ezelőtt a szüleink korosztályában, aki pszichológushoz járt, az beteg volt. Most, aki pszichológushoz jár, az csak lehet, hogy saját magát szeretné egy kicsit jobban megérteni, és úgymond rendezni az életét. Mennyi olyan kineziológus, mentálhigiénész szakember és egyéb hasonló szaktanácsadó indította el a saját vállalkozását, aki az elmúlt időszakban indult el, és ezek bővülnek folyamatosan. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy kicsit ugyanez van az állatorvossal is, és akkor beszélhetünk ennek a piacnak a teljes átalakulásáról is adott esetben. Most ezt azért nem mondanám ki ilyen egyértelműen, hogy itt tartunk, de hogy én szerintem igenis az állatorvos és az állattartók között a bizalmi kapcsolat az rendkívül fontos. Az, hogy őszintén tudjanak beszélgetni, rendkívül fontos. És ebben benne van az is, hogy az állatorvos ne bevételorientált legyen. Tehát ne azt nézze, hogy mit tudok végrehajtani ezen az állaton annak érdekében, hogy ezért pénzt kérhessek, hiszen sok esetben én számomra legalábbis az a cél, hogy megtartsuk a tulajdonossal azt a fajta kapcsolatot, ami ezt a bizalmat fönntartja, és a problémáival tudjon hozzám fordulni. Nem egy olyan betegem van, akivel hónapokig levelezgetek, mielőtt eljön hozzám, vagy miután eljött hozzám, levelezgetek vele. És ez nekem amúgy nem hoz bevételt, egyszerűen így tartom fent a kapcsolatot, és támogatom tanácsokkal és mi egymással az állattartókat.
Szerinted betegesebbek a mai állataink, mint mondjuk gyermekségünkben, tehát pár évtizeddel ezelőtt?
Hát én ezért talán annyira nem tartom magam öregnek, hogy ezt meg tudjam így állapítani.
Hát akár 5 évvel ezelőtt, tehát
nem,
akkor, hogy
akkor nem. De ennyi idő alatt szerintem ez nem változik. Most az, hogy, betegesebbek-e, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, erre azt tudom mondani, hogy talán lehet, hogy másfajta problémáik vannak, fogalmazunk így. És azért ebben nagyon benne van az, hogy azért kitaláltunk végtelen mennyiségű kutyafajtát például.
Az is, meg hát szóval az is azt gondoltam, hogy rengeteg olyan betegséget fedezünk föl, amit korábban nem, például itt van a szívférgesség.
Igen, ettől nem lesz betegesebb egy állat, maximum mi nekünk a tudásunk lesz szélesebb körül.
Igen, és hogy régen nem tudtuk, csak rövidebb ideig élt az állat, most pedig már tudjuk, hogy mitől.
Igen, hogyha megnézzük egyébként, hogy egy ember miért élt és él hosszabb ideig, akkor ugye itt van két olyan, kettő nagyon exakt olyan pont, ami aztán a várható élettartamát egy embernek megnövelte, és azt gondolom, hogy ez a kutyáknál is így van, vagy lesz. Az egyik az antibiotikumok, ami, hát lássuk be, hogy óriási ugrás volt, amikor felfedezték az antibiotikumokat, hirtelen 20 évet nőtt talán a várható élettartam, vagy valami hasonló. A másik pedig a higiénia. Szóval nem tudom, hallottad-e azt a remek sztorit, hogy amikor hogy indult a mindennapi fürdésnek a szokása?
Nem, légy mondd el.
Hogy amikor a kéményeket még emberek takarították aktívan.
Kéményeket.
És nem így van. Ezeket általában fiatal vagy kisméretű emberek, adott esetben gyerekek csinálták, ugye nagyon sok olyan kéményseprő, Fekete Péter történetünk, képünk van, ami így a mesékben, játékokban megjelenik. És hát ezeknél a gyerekeknél a korom az egy mindennapi dolog volt, hogy a testükön ott van. Uh-huh. És ezeknél a gyerekeknél felfedezték azt, hogy a here zacskó rák megjelenése sokkal magasabb arányban jellemző. És hát így elkezdték lemosni ezt a területet, és akkor eltűntek, vagy csökkentek ezeknek a betegségeknek a megjelenése.
Várja, tehát a here zacskórák és a korom között van, hát összefüggés is?
Ezek szerint igen. Szóval, hogy az, hogy a higiénia megtartott, az, hogy nem engedem a rákkeltő anyagokat magamon tartani napokon, heteken, hónapokon, éveken keresztül, nyilván ezek segítenek a betegségek kerülésében. Uh-huh. És a kutyáknál is egyébként ez nagyon jellemző. Szóval mostanában kifejezetten az állatorvosi fogászatban egy trendé vált a napi fogmosás a kutyáknál.
Jaj, ne is mondd.
És ez nem csupán egy ilyen, nem tudom, szokás az embereknél, ami úristen, most mit kezdjünk ezzel, hanem ez egy egészségügyi kérdéskör lett, ami egyébként a protokollokba is elkezd megjelenni, hiszen nagyon sok betegség alapját képzi a fogászati tájogok, a fogkövesedés okozta bakteriális nyomás és társai. A fogmosás alatt nem kell feltétlenül vegyszeres fogmosást érteni. Tehát ez csak egy mechanikai tisztítást jelent.
Értem, amit mondasz, és sokszor eszembe jut, hogyha majd 100 év múlva még többet tudnak a kutyákról, mondjuk akkor mennyire le fogják hülyézni a ma emberét, hogy és akkor még nem mosták a kutya fogát, meg akkor...
Kivitték az utcára mezítláb.
Igen, vagy ilyesmi. Szóval, hogy most is visszatekintve, tényleg, a másik azt mondott, hogy ennyi tapasztalás, hogy nincs mögötted ilyen sok évtized, de nekem eszembe jutott, hogy igenis egy csomó új betegség is, és sok betegség megjelent, például az étkezéssel. Furcsám, hogy ezt nem mondtad.
Egyértelmű.
Az étkezéssel kapcsolatban.
Egyértelmű, hogy nagyon sok olyan probléma áll fönt, és ezeket hívhatjuk generációs betegségeknek, ami egyébként az emberekre is jellemző. Szóval allergia, autoimmun betegségek, ezek mind-mind epilepszia, agydaganatok. Ezek mind-mind úgy, most vagy az egyik lehetőség az, hogy exaktabbul diagnosztizáljuk őket, a másik lehetőség az, hogy amúgy ezek tényleg új keletűen, szélesebb körben elterjedő problémák, legyen-e mögött most genetika, vagy ugyanazt a típusú életmódot élik ők is, mint mi, és ezért gyakrabban jelenik meg náluk ez a probléma, mint ahogy nálunk is gyakrabban jelenik meg.
Az is lehet, hogy tovább élnek, és nekik is több betegségük.
És így van, igen.
Ezzel egy, és még mindig az étkezést nem mondtad pedig, és az egy nagyon nagy téma, azt néztem, hogy már nem mennék úgy nagyon bele.
Majd a következő.
A következőben, de egyébként az étkeztetésük az állatainak, tehát az egy nagyon nagy falat, mióta csinálom ezt a műsort, rengeteg szakértő, vagy nem, vagy magát szakértőnek való, mindegy, de több iskolát valló ember volt itt a vendég, és mindegyik esküszik, hogy az és csak az segít az állat, vagy nem az segít, az jó az állatnak, miközben nyilván egyetfüggő.
Hát ez teljesen egyértelmű. Szóval ez aztán tényleg egyetfüggő. És akkor megint kihozhatjuk azt, hogy hány embert ismerünk a környezetünkben, aki különbözőképpen étkezik. Az egyik a tejet nem iszza, a másik a húst nem eszi, a harmadik a glutént nem eszi. Szóval annyi fajta táplálkozási metódus van, és ebből nem lehet kijelenteni, hogy már pedig az egyik jobb, mint a másik.
De azért ki lehet jelenteni, hogy vannak egészségtelen ételek, például mondjuk a chips, az senkinek akármit is eszik, nem tesz jót, nem? Vagy szóval, és a kutyák között is biztosan.
Persze, csak hogy ugye itt megint nagyon fontos szerintem a másik oldala ennek, hogy van egy ember, aki iszonyatosan vágyik a chipsre, és akkor két hónapon keresztül megtagadja magától, majd utána másfél hónapon keresztül meg csak chipset eszik. Tehát, hogy én megint visszatok oda csatolni, amit az előbb mondtam, a mentális egészség igenis fontos, és a mentális egészséggel foglalkozni kell, és hogyha én vágyok chipsre, akkor lehet, hogy eszek 3-4 szem chipset, és kielégül ez a fajta igényem, és nem tömöm magam, és mellette egyébként változatosan étkezem. De persze vannak olyan táplálékok kutyáknál is, tápok, olyan jutalomfalatok, kiegészítők, amik nem egészségesek, vannak tiltott ételek, lásd például csokoládé, szóval ezeket
pont
azért...
pont nem tiltott étel. Jó, hogy a kutyáknak, igen, a de feltétlenül, persze.
Ugye ők a teombromin mérgezést, azt könnyen és elég súlyosan el tudják szenvedni, míg az ember ezt viszonylag jól tolerálja. Szóval igen, de hát ezt tényleg egyedi szinten kell megfigyelni, és akkor megint visszacsatolok oda, hogy mi hogyan látjuk el a betegeket. Szóval szinte minden betegségnek az alapját képzi, hogy akkor hogyan etetjük, és akkor nálunk a vizsgálat az úgy néz ki, hogy leültetjük a tulajdonost, és akkor beszélgessünk. És az első 15 perc, de lehet, hogy még több fél óra, arról szól, hogy ül a tulajdonos, hozzá se nyúltam a kutyához, csak beszélgetünk, és én gépelek. Uh-huh. És akkor utána megnézzük a kutyát, hiszen a tulajdonos adja a legtöbb információt, mit eszik, hogyan eszik. És akkor utána a következő, a végén megint egy 15 perc, fél óra az, hogy akkor mit csináljon egyáltalán, mit adjon neki, mit változtasson ezen, hogyan etesse. Én azt gondolom, hogy minden betegségben, szinte minden, most nyilván egy tért kalács ficamban a tápláléknak a minősége az kevesebbet számít, mint mondjuk egy bélgyulladásban, de igen, szinte minden betegségben szerepet játszik ez, és érdemes erről beszélni, és igenis egyedre kell szabni, tehát hogy ezt ennél jobban szerintem semmit nem kell egyedre szabni, mint a takarmányozást.
Miből lehet tudni, hogy a kutyánk jól étkezik?
Hát, hogy jól van.
Hogy jó, arra
egyszerűsítsük le.
Nem, arra számítottam, azt mondod, hogy a székletéből, a szőréből, a energiaszintjéből.
Ezek mind fontosak.
Igen, ezek mind fontosak. Jó, tehát akár, hogyha azt véljük, hogy nem a legjobb itt, szóval arra gondoltam, hogy ha ezek mind rendben vannak, akkor akármit is adunk a kutyának, az ott oké, akkor az oké, az rendben van.
Én nem úgy fogalmaznék, hogy akármit is adunk, én nem vagyok egyik stratégiának sem az elkötelezettje, fogalmazzunk így. Tehát szerintem, és már egyiket sem zárom ki. Vannak olyan kollégák, akik teljesen ágálnak az ellen, hogy nyersetetést alkalmazzon bárki is. Én azért nem értek ezzel egyet, mert van igazságmagja. Tehát, hogy nyilván minden egyes ilyen vitás kérdéskör abból indul ki, hogy van valami igazságmagja, és erről érdemes beszélni. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy ezeket egyedre kell szabni, és beszélni kell róla.
Jó, akkor még egy utolsó kérdést engedj meg ebben a mai műsorban, ami elég szerte ágazó lett, ágazóvá vált, de szerintem nagyon fontos volt benne téged megismerni, és azt a látásmódot, amivel azt mondod, hogy minden egyetfüggő egyrészt, másrészt, hogy egy csirke fölött tudtás, vagy tudsz sírni, vagy lehet, hogy ez nem te voltál, de te voltál. Szóval, hogy fontos, meg lehet benneteket találni Budapest 3 pontján, és ezek mind nagyon fontosak. Azt mondnak, hogy ha tudom, hogy miért kérdezem, a frusztráció, hogyha arról tudnál egy gondolatot mondani.
Az embereknek, vagy az állatoknak?
Az emberekhez beszélünk, de az állatok frusztrációja, azért kérdezem, mert a nagy melegben nem visszük ki a kutyát, és nem mozgatjuk le, frusztráció. Ha ivartalanítjuk a fiú kutyánkat, vagy ha éppen nem ivartalanítjuk, és nem tudja kiélni magát, frusztráció. Tehát, hogy mindabból, amiket beszéltünk, az én kérdésem ez, hogy te mit gondolsz az állatok frusztrációjáról?
Ez pontosan az a kérdéskör szerintem, amit nagyon nehezen tud egy állatorvos vizsgálni, hiszen a legjobban ki az, aki ismeri azt az adott egyedet, a tulajdonosa. Tehát én bármilyen vizsgálatot megcsinálhatok azon a kutyán, akkor is a tulajdonos él vele, és ő látja, hogy amúgy az a kutya frusztrált-e vagy nem, másképp viselkedik-e vagy nem, normálisan játszik, felszabadult, boldog-e vagy nem. Mint ahogy mondtam, a metakommunikációnak köszönhetően van egy intuícióm arról, hogy hogyan kéne kinézni annak az állatnak, de nem ismerem mélyrehatóan sok esetben ezeket az egyedeket, és ez biztos, hogy egy fontos tényező, a frusztráció. Érdemes vele foglalkozni, valószínűleg egy alulkutatott terület egyébként jelenleg, és főleg alulkutatott azért, mert nagyon kevesen foglalkoznak vele, tehát hogy van olyan, aki kutya pszichológiával foglalkozik, és akkor most idézőjelben mutatom, de azért ez nem egy ilyen nagyon széles körben elterjedt dolog.
Jó, a mentális betegségekről a következő részünkben, hogyha még itt találkozunk a stúdióban, fogunk veled beszélgetni. A mai műsorban dr. Jandó Tamást hallották. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattak, viszont hallásra.
Viszont.
Hé, taxi! De sokszor mondom el, hogy hé, taxi, sűva, palulala, hé, taxi, sűva, palulala, hé, taxi, sűva, palulala. Hívom én, de sehol nincsen, hé, taxi, sűva, palulala, hé, taxi, sűva, palulala, hé, taxi, sűva, palulala. Meg sem áll, ha felé mintem, állok egyre én is a legnagyobb baj. Hogyha épül egy hegyre, mégsem egy jaj. Hé, taxi, súlla, palulala, hé, taxi, súlla, palulala, hé, taxi, súlla, palulala. Járok hát egy vitus táncot, hé, rock, rockula, hé, 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 rock, rockula, hé, rock, rockula.